Ami segítségünk bűnbánati esténk megszentelése és megáldása, jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Testvérem, foglaljuk el helyünket, 309. adventi énekünket keressük meg, énekeljük el mindegyik verszakával, 7 verszaka van az éneknek. Mennyei ige jelenél, így kezdődik. Segítségünk, bűnbánattartásunk megszentelése és megáldása, jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, ahogyan azt írva találjuk Lukács evangéliumának második részében, a második rész 10. versétől olvasom a 20. Az angyal pedig ezt mondta, ne féljetek, mert íme hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, ki az Úr Krisztus a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra. Találtok egy kisgyermeket, aki bepójálva fekszik a jászolban. És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták, dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz. Menjünk el egészen Betlehemig, és nézzük meg, hogyan is történt mindaz, amiről üzent nekünk az Úr. Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő kisgyermeket. Amikor meglátták, elmondták azt az üzenetet, amelyet erről a kisgyermekről kaptak. És mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik. Mária pedig mindezeket a dolgokat megőrizte és forgatta a szívében. A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva Istent mindazért, amit pontosan úgy hallottak és láttak, ahogyan megüzente nekik. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin, imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által, mi olyan türelmetlenek vagyunk, hogy karácsonyt is egy nappal korábban ünnepeljük, mint annak a napja volna. Mi olyan türelmetlenek vagyunk, Urunk Jézus Krisztus, mert várunk téged. Köszönjük, hallottuk tegnap, hogy az Atya is siet hozzánk. Siet, hogy megmentsen, hogy kegyelmezzen. Siet, de nem kapkod. Siet, de nem rohan úgy, hogy ne tudnám, mit tesz, vagy mit hová rejtett el. Urunk, add, hogy azzal a jó hírrel, ami az első karácsony óta a miénk, hogy üdvözítőnk van, mi is siessünk másokhoz. Urunk, adventünkből eltelt még egy nap, majdnem az utolsó. Sok mindent elvégeztünk, megtettünk, készültünk. Készültünk karácsonynak külső dolgaival, készültünk sütéssel, főzéssel, készültünk, hogy holnap könnyebb legyen a dolgunk, és most azért jöttünk ide, hogy készüljünk lelkileg is. Nem arányos, Urunk, a mi készülődésünk, de most lelkileg szeretnénk oda forulni hozzád, és lelkileg készülni a veled való közösségre. Állíts meg bennünket most! Irgalmazz és kegyelmezz nekünk, kérünk, szent fiadért, akit elküldtél. Urunk, bűneink szinte megemésztenek bennünket. Sokszor látjuk, hogy át tudunk rajta lépni, hogy át tudunk rajta siklani. Sokszor azt látjuk, hogy bár ezek valóságos döntések, bűneink megmaradnak, fogva tartanak bennünket. Karácsony is tele van bűnnel. Karácsony is tele van nyomasztó szótlansággal, önváddal, a másiknak gyalázásával. Bocsásd meg ezt! Kérünk téged, hogy hajolj hozzánk olyan közel, mint amilyen közel hajolt az ég a földhöz 2014 évvel ezelőtt. Hadd lássuk, hogy az, amit mi fontosnak gondolunk, elengedhetetlennek, az nem is olyan fontos. Hadd lássunk téged, Urunkat, Istenünket. Amen. Testvéreim, 40. zsoltárunkat keressük meg, 40. zsoltárunkat először első verszakával énekeljük el orgona kísérettel, majd utána énekeljük el hangszer nélkül, hogy még inkább megerősödjünk ennek az éneknek a dallamában és a szövegében is. Várván vártam a felséges Urat. Istenünk igéjét olvasom újra a felolvasott Szent Leckéből, Lukács evangéliuma második részéből, a 18., 19. és 20. verseket. És mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik. Mária pedig mindezeket a dolgokat megőrizte és forgatta a szívében. A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva az Istent mindazért, amit pontosan úgy hallottak és láttak, ahogyan megüzente nekik. Amen. Kedves testvérek, az elmúlt napon bekapcsolódtunk a pásztoroknak a történetébe, ahogy a Lukács elmeséli és elmondja számunkra mindazt, ami az első karácsony ünnepén megtörtént a valóságban. Érdekes módon pásztorok indulnak először a mi Urunk tiszteletére. Olyan emberek, akiket nem sokra becsültek kortársaik. Olyan emberek, akiknek szavaiban kételkedtek. Olyan emberek, akik egyszerű bírósági tárgyaláson a legrosszabb tanúnak bizonyultak. Nem is igazán tanúskodhattak. De amit hallottak, amit megtapasztaltak, hogy tudnélik az ige megszólítja és elindítja őket, majd találkoznak Jézus Krisztussal, és találkoznak egymással is, Józseffel és Máriával, valami megmagyarázhatatlan módon mégiscsak arra indítja őket, a megvetetteket, a lenézetteket, hogy elinduljanak a bölcsőtől, elinduljanak a jászoltól, és hirdessék azt, ami velük történt. Krisztus jó híre, az evangélium sohasem pusztán a mi egyéni kegyességünket szolgálja és építi. Nyilván ige nélkül semmit sem tehetünk, és semmit nem is teszünk, de az igét nem tarthatjuk meg magunk számára. Nem lehet, hogy József és Mária, a pásztorok, tegyük még ide az angyalokat, egymás között beszélgessenek, és egymás között gondolkodjanak csupán. Nem lehet, hogy szűk körben maradjon a jó hír. El kell jutni a jó hírnek a világba. El kell jutni a környezetbe, a szűkebb vagy tágabb családba. Karácsony erről szól ugyanis, az ige, az evangélium, a jó hír kitör egy zárt világból, és eljut mindenkihez. Kitör mennyei dicsőségéből, kitör az angyali seregeknek közösségéből, kitör a mennyei istentiszteletből, és nekünk adatott. Az evangélium ugyanis mindig áttör egy határt. Áttör egy világot. A pásztorok és a környezetükben lévőknek a határát, a mi határunkat és egy másik határt. Néhány évvel ezelőtt, amikor az apostolok cselekedetei írott könyvet olvastam és olvashattuk, egy igehirdető testvérem, református lelkipásztor barátom úgy fogalmazott az apostolok cselekedeteiről írott könyv első néhány részét olvasva, hogy a misszió mindig határ átlépéssel jár. Egyik világból a másik világba jut el az evangélium. És hogyha nem történik határ átlépés, akkor nem történik misszió. Akkor legfeljebb az a közösség, amely meghallotta, megértette, egyre jobban elmélyed, de a küldetését csak önmaga számára fogalmazza meg. Az első karácsony, majd mondhatom húsvétot is, az elsőt és az első pünkösdöt is, mindig határ átlépéssel jár. És hogyha ma ezt nem értjük meg, és nem gyakoroljuk, akkor csak azokkal a kritikákkal szembesülünk és találkozunk, hogy a mai embernek a világa és a templomok világa között évtizedek, de gyakran évszázados szakadék is van. Nyilvánvalóan ez nem azt jelenti, hogy az evangéliumot kell olcsó portékává tenni. Nem azt jelenti, hogy ki kell belőle venni a nehezen érthető részeket. Le kell egyszerűsíteni. Bevallom őszintén, hogy éppen ezért engedjetek meg ennyi kritikát, nem a Szentírásnak vagyok a kritikusa, de éppen ezért nem szeretem, vagy egészen pontosan nem is olvasom az úgynevezett egyszerű fordítású Bibliát. Mert az íze, a zamata, a lényege veszik el. Nyilvánvalóan nem lehet mindent a kortárs nyelven megfogalmazni és elmondani, de meg kell tenni, hogy az üzenetet, az evangéliumot, ebben az esetben karácsonykor az igét elvigyük és eljuttassuk a másik emberhez. Mert ma mi vagyunk ezek a pásztorok. Ma általunk akar az evangélium áttörni, így mondom most az egyházból, a templomból, az imaházból, és betörni emberi életek szívébe, életébe. Fel kell hangoznia az evangéliumnak, szószéken, családban, munkahelyen. Pál apostol így fogalmaz az igével kapcsolatban, alkalmas és alkalmatlan időben. Talán néhányan még emlékeztek arra, egy hónappal ezelőtt hallottunk egy bizonságtételt, én magam egyébként soha nem végeztem ilyen statisztikákat, ahol azt mondta Molnár Róbert testvérünk, hogy az evangélium leginkább a munkahelyeken éri el a másik embert. Nem a templompadban, vagy imaházban, hanem a munkahelyen egy bizonságtevő testvéren keresztül. A legtöbben így találkoznak először az igével. Alkalmas és alkalmatlan időben hirdetjük, mint a pásztorok. Gondoljátok el, mi magunk is ünnepeljük, egymást is köszöntjük bátran és őszintén karácsony ünnepén, amikor is István napja van, névnapja van. De ez az István a mi naptárunkban a bibliás István, a diakónus István, aki Krisztust hirdeti alkalmas és alkalmatlan időben, az az István, akinek a hatalmas beszéde, prédikációja az apostolok cselekedeteiről írott könyvben olvasható, az az István, aki megértette, hogy hirdetnie kell az igét, akár az élete árán is. Ő az a vértanunk, aki a Szentírásban Krisztusért halált is vállal. Az ő feladata az, hogy akkor is hirdesse az igét, hogyha kövek záporoznak felé. Az utolsó szavaiban is elmondja, hogy látja az embernek fiát az Isten jobbján állni. Pedig láthatott volna mást is. Láthatott volna az átkozódást, láthatta volna a köveket is, sajnáltathatta volna magát, hogy ilyen fiatalon meg kell halnia, talán még rosszat, átkot is kérhetett volna ellenségei fejére. De ő, méltó utóda a pásztoroknak és a nagybetűs pásztornak, akik dicsőítették az Istent. Ő urát követve hal meg. A pásztorok ebben a cselekedetükben, ebben a tettükben, hogy hirdetik az evangéliumot, Jézus Krisztusra mutatnak. Hiszen éppen a szenvedés történetnek az egyik legszebb pillanata az, amikor Jézus dicsőítő énekeket énekelve elindul a Gecsemáné kertje felé, a kereszt felé. Nem azért magasztalja Istent, amiben van, hanem annak ellenére magasztalja az Istent, amiben van. A pásztorok sem saját körülményeikre, munkájukra, nehézségükre hivatkoznak, és nem erről beszélnek, hanem arról, amit Isten számukra kijelentett, amit elmondott. A jó hír továbbadása. Mondhatnám azt is, némi túlzással talán megengeditek ezen a helyen, hogy a pásztorok azt gyakorolják, amit a 16. századi reformátorok tesznek. Sola scriptura, egyedül az ige, egyedül az írás. Nem szubjektív rajongás és szubjektív vélemény, hanem objektív valóság. Nyilván úgy mondják el, ahogyan erre képességük van. A saját kifejezésükkel. A maguk egyszerű, mondhatnánk úgy is, hogy vádolatlan módján. De szavaik mögött ott van a testet öltött ige, Jézus Krisztus. A pásztorok szavaikkal, bizonságtételükkel a gyermeket láttatják. mert az igének róla kell szólnia. A világosságnak fel kell ragyognia az emberek előtt. Sokszor abba a tévedésbe eshetünk, hogy valami egészen mást, nem Krisztust, mint szabadítót hirdetünk. De nekünk is hirdetnünk kell. És persze azt is olvassuk ebben az igében, hogy mindenütt és mindenkinek megtették. Az útmutatás, amelyet ők maguk látnak és tapasztalnak, az egyfajta küldetés számukra. A válogatás nélküli jó hír elmondása. Azt kell mondanom, hogy ezekben a pásztorokban rendkívüli nagy lelkűség volt. Nem voltak körültekintőek, nem voltak szűkkeblűek, nem voltak elővigyázatosak. Nem gondolkodtak azon, hogy ha elmondják, akkor vajon jókor mondják-e? Vagy jónak mondják-e? Az illető befogadja-e, vagy éppen elutasítja-e? Nem gondolkodtak azon, hogy kinek milyen előfeltételezései lesznek arról, amit elmondanak, hiszen innen indultunk, a pásztorok nem mindig mondtak igazat. De most, ebben a pillanatban mindez mellékes kérdés. Mellékes, hogy visszautasítják az evangéliumot, mellékes, hogy kigúnyolják őket, mellékes, hogy elkerülik őket. Nekik mondaniuk kell, mert tanítvánnyá lettek. Nem azt hirdették, amit nekik megparancsoltak, hanem azt hirdették, amiről megbizonyosodtak, amit láttak, és amit hallottak. Ez volt az ő kiváltságuk. Olyan kiváltság, amely mindannyiunk számára egyfajta vonzódást jelent irányukba. Vajon, amikor mi megszólalunk Jézus Krisztus felől, akkor ott van-e a vele való találkozásnak, a benne való őszinte igaz hitnek ez a természetes megfogalmazása? Teológizálni sokat tudunk. Én magam is. Így nézni és úgy nézni a dolgokat. Így keresni és úgy keresni Isten igazságát. Megvan ennek a helye. Nem azt mondom, hogy nincsen. Megvan a helye annak, hogy valaki jól értse az igét. De amikor Krisztusról beszél, akkor ott kell lennie annak az egyszerű tűznek, amely a találkozásnak a tüze. A személyes ismertségnek a küldetése. És a benne való életnek az öröme. Mert az angyal azt mondta, hogy Krisztus az egész népnek, mindenkinek öröme lesz. És ahogy elmegy az angyal, ennek be kell teljesedni. Ezért indulnak a pásztorok, ezért mennek, hogy elmondják, találkoztak az ég és föld urával, találkoztak a megváltóval. Találkoztak az üdvözítővel. És persze, amikor meghallják ezt az öröm üzenetet az emberek, így mondja Lukács, kicsit általánosan, hogy amikor meghallja ezt az üzenetet a környezet, akinek elmondták, amikor meghallja, idézőjelben mondom, ma mindenki, akkor csodálkoznak afelől, amit a gyermekről mondanak. Nem a pásztorok szólnak, a pásztorok véleménye fogalmazódik meg, hanem az ige. A világot teremtő bennünket újjáteremtő és megszentelő ige. Csodálkoznak. Lehet, hogy mi is csodálkozunk ezen. Pedig, hogyha nagyon őszinték vagyunk, akkor az igével való első találkozásunk gyakran nekünk is a csodálkozás volt. Hogy lehet ez igaz? Vajon igaz? Rólam szól. Rólam szól ez az egész? Hát nem különös Istennek igéje, hogy amikor először érint meg bennünket, meg amikor sokadszor érint meg bennünket, akkor újra és újra csodálkozunk annak a valóságán. A Jelenések könyvében van egy ige, amikor az angyal vezeti Jánost, a mennyei látnokot, és újra és újra Babilonnal kapcsolatban megkérdezi tőle, miért csodálkozol. Az ige ilyen különleges és ilyen különös, hogy megérint bennünket. Nem a mi világunkból való, ezért kegyelmez. Az emberi értelem csak csodálkozni tud Isten szent lelkének munkája felett. De azt is látjuk, hogy akik hallották az igét, azok nem maradtak meg pusztán a csodálkozásnál. Lukács evangéliumában a bevezetőben arról beszél, hogy meg lehet tudni a dolgoknak a bizonyosságát. Így ír Teofilusznak, hogy megértsd, hogy meghalt, hogy megtapasztalt, hogy az, amit Krisztusról mondtak, az valóság. Ezért fog bele az evangélium lejegyzésébe. Mi is tudhatjuk, és meggyőződünk afelől, hogy a csodálkozásból sokan eljutottak a bizonyosságba, a megtérésre, és a Krisztusban való életre. Egyben elszomorító és vigasztaló is, hogy minden a csodálkozással kezdődik. De Istennek ez az útja, hogy megmentsen bennünket a hívő gőgtől, elbizakodottságtól, hiszen az rettenetes volna. Ezek az emberek először csodálkoztak, alázatban, szerénységben, mert látják a pásztorok átfűtött életét, szívét, mindennapját. Később pedig meglátják azt, hogy Isten szent lelke az emberi életben elvégzi a maga munkáját. Hányszor vagyunk, hogy úgy érezzük, nincs áldás a munkánkon, nincs semmi eredménye az ige hirdetésnek, nincs semmi eredménye a mi bizonyságtételünknek, papolásnak gondolják, ige hallgatók, családtagok, munkatársak. Bátorítson bennünket ez az ige, hogy a mag el van vetve. Ki kell kelnie, és növekednie kell. Lehet, hogy mi már nem látjuk meg, hogy emberek térnek meg, és megváltoznak. Lehet, hogy csak a fejcsóválásukat látjuk, vagy csak a csodálkozásukat. De gondoljunk ekkor a pásztorokra, és gondoljunk saját magunkra. És higgyük, hogy az az Isten, aki igéjével újjáteremtett bennünket, újjáteremthet másokat is. Higgyük, hogy a mi bizonyságtételünk nem hiába való az Úrban. Ámen. Thank you. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által. Ma a pásztorok már elindultak tőled. Átléptek egy határt. Visszatértek a maguk világába. Köszönjük, hogy mi is hazatérhetünk most otthonainkba. Megszoríthatjuk szeretteinek a kezét, megölelhetjük őket, és köszönjük, hogy igével mehetünk hozzájuk. A reménységnek igéjével. Igével akkor is, hogyha csodálkoznak, hogyha ámulatba esnek, igével akkor is, hogyha imádunk téged. Dicsőség legyen a te nevednek. Szentlélek Isten, add, hogy bizonságtételünk szóban és életben valóság lehessen. Urunk, a megkérgesedett szívűekért könyörgünk ma különösképpen. Azokért is, akik gyakran itt vannak a mi templomainkban, imaházainkban, és mégis olyan lehetetlen, reménytelennek tűnik mindaz, amiről karácsony szól. Esély az embernek. Esély a lenézetnek. Esély a Máriáknak, a pásztoroknak és a bölcseknek. Köszönjük ezt neked. Urunk, amíg magunkban bízunk, elveszünk. Hogyha hozzád fordulunk, megmenekülünk. Köszönjük a te szabadításodnak valóságát. Köszönjük, hogy nem marad félbe a te munkád. Köszönjük karácsonykor a te keresztedet és feltámadásodat, lelkednek kiáradását. Köszönünk és köszöntünk téged, Szent Háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket, gondolatotokat a Krisztus Jézusban. Amen. Testvéreim, 313. énekünket keressük meg, 313. dicséretünket 5. versszakától énekeljük, 5., 6., 7. és 8. versszakát. Az 5. versszaka ennek a dicséretnek így kezdődik: ki az utolsó időben eljövendő vala. békesség, Isten velünk, viszontlátásra.